Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi is visszaemlékezhetünk az útra, amint te vezettél bennünket, kísértél, szemeiddel követtél bennünket, úgy, ahogy Jézus figyelte a tanítványokat a tengernek a közepén, és látta az edvezővel való bajlódásukat. És köszönjük, hogy mi is visszaemlékezhetünk, amikor időről időre megjelentél, akkor, amikor bennünket félelmetes dolgok vettek körül, és hisszük azt, hogy ez másoknak is tanúságára lesz. Arra kérünk, hogy te tolmácsold most a szavainkban ezt a bizonyosságot, és hadd legyen az itt jelenlévők számára is bizonyosság, hogy te a gyermekeink nevelésében nem kis dolgot bízol ránk, de a te áldásod teszi azt eredményessé. Hadd legyen ez mindenki számára valóság. Amen. Bírák 13. részéből fogok egy hosszabb szakaszt olvasni. Élt ebben az időben egy férfi, aki Kórából, Dán nemzetségéből való volt, név szerint Manoa, akinek meddő volt a felesége, és nem szült. Egyszer az úrangyala megjelent az asszonynak, és ezt mondta, íme, most meddő vagy, nem szültél, de fogansz majd, és fiút szülsz. Azért most vigyázz magadra, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és semmi tisztátalant ne egyél. Mert íme várandós leszel, fiút szülsz, ne érintse borotva a fejét, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek anya méhétől fogva. Ő kezdi majd megszabadítani Izrael a filiszteusok kezéből. Az asszony elment, és elmondta a férjének. Isten embere jött hozzám, akinek olyan volt a tekintete, mint Isten angyalának. Igen félelmetes. Úgyhogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem. Íme, várandós leszel, és fiút fogsz szülni. Azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz a gyermek, anya méhétől fogva halál a napjáig. Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és ezt mondta. Kérlek, Uram, Istennek az az embere, akit ezelőtt küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Isten meghallgatta Manoah kérését. Isten angyala ismét eljött az asszonyhoz, amikor a mezőn volt. Férje, Manoah, nem volt vele. Akkor az asszony sietve elfutott, elmondta a férjének, íme megjelent nekem az a férfi, aki a múltkor hozzám jött. Manoah fölkelt és elment felesége után. Mikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt mondta neki. Te vagy-e az, aki ezzel az asszonnyal beszéltél? Ő azt felelte, én vagyok. Erre ezt mondta Manoah. Ha majd beteljesedik ígéretet, hogyan bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjünk vele? Az úrangyala pedig ezt mondta Manoahnak. Mindattól, amit csak mondtam az asszonynak, őrizkedjék. Semmiből se egyen, ami bortermő szőlőből származik, bort és más részegítő italt se igyon, semmi tisztátalant ne egyen. Mindazt, amit parancsoltam neki, tartsa meg. Ekkor Manoah ezt mondta az úrangyalának. Kérlek, hadd marasztaljunk még téged, hogy egy kecske gödőjét készíthessünk neked. De az úrangyala így szólt Manoahhoz. Hiába marasztalnál itt. Nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot akarsz készíteni, az Úrnak áldozd azt. Mert nem tudta Manoah, hogy az Úr angyala az. Manoah így szólt az Úr angyalához. Mi a te neved, hogyha majd beteljesedik ígéretet, tisztességgel illethessünk téged? Az Úr angyala ezt felelte neki. Miért kérdezed a nevem, mely oly csodálatos? Mikor aztán vette Manoah a kecskegödőjét és az ételáldozatot, feláldozta azt egy kőszikrán az Úrnak. Csodálatos dolgot tett ő Manoahnak és feleségének szeme láttára, mert amikor a láng fölcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjában fölszállt az Úr angyala. Amikor Manoah és felesége meglátta ezt, arccal földre borultak. Többé nem jelent meg az Úr angyala Manoahnak és feleségének. Ekkor tudta meg Manoah, hogy az Úr angyala volt az. Ekkor ezt mondta feleségének. Bizony meg fogunk halni, mert láttuk Isten. De erre ezt mondta neki a felesége. Ha az Úr meg akart volna ölni minket, nem fogadta volna el kezünkből az elégő áldozatot és az étel áldozatot, és nem mutatta volna meg nekünk mindezeket, és nem hallhattunk volna ilyen dolgokat. Azután az asszonynak fia született, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek fölnövekedett, és megáldotta őt az Úr. És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt Dán táborában, Korá és Esztáol között. Láthatjuk ennek az idős házaspárnak a helyzetét. Azt hiszem, hogy a hosszú meddő évek azok összekovácsolták őket, és közösen hordozták ezt a terhet, amit a meddőség jelent. Mi szülészek úgy is látjuk, hogy egészen más személyiséggé változik egy meddő asszony, és nagyon nehéz kimozdítani ebből, és nagyon nehezen ocsúdnak abból, amikor végül is valamilyen orvosi segítséggel megfogannak. Ugyanakkor az is nagyon megható, hogy minden dolguk közös. És itt, amikor az asszony megkapja ezt a kijelentést, akkor azt hiszem, hogy az átlagosnál is szaporábban ment haza, és osztotta meg ezt az élményét a férjével. És akkor most megbotránkozhatnánk, hogy hát hogy lehet, hogy nem a férfi kapta a kijelentést, és miért nem az asszony, vagy miért az asszony. De hadd emlékeztesselek benneteket, és azt hiszem ezt a héten már említettem, hogy nem egyedülálló ez a jelenség, hiszen Rebeka is Izsákkal szemben kapott kijelentést, és Mária is Józseffel szemben előbb kapott kijelentést az érkezőről, ami azt gondolom, hogy az asszonyainknál egy különleges helyzet, és minden Isten félő asszony szívében ott formálódik egy jövendő gyereknek a lelki képe, amelyik már akkor elkezd megfogalni, és amelyik már akkor elkezd lelki módon is formálódni ő benne. Nagyon nagyszerű, ahogy utána együtt állnak oda az Isten elé, és könyörögnek azért, hogy ez egy közös kijelentés lehessen. És Isten nagyon kedves azzal a gesztussal, hogy még egyszer megjelenik ott az angyal, és együtt fordulhatnak oda. Azt pedig minden várakozásukat felülmúlja, hogy nem csak megerősíti őket az angyal, hanem láthatják is ezt a jelenséget, ami azt gondolom, hogy párját ritkító. Közös élményük, közös hitélményük van. És ezzel a közös hitélménnyel indulnak tovább az életükben, és valóban be is teljesedik ez az ígéret, esztendőre megszületik a kicsi Sámson. Nagyon jó üzenete ennek a dolognak egy kicsit a mi lelki állásunk Istennel. Azért épp próbáljuk megérteni ezeknek az embereknek a helyzetét. Ahogy mondtam, ez a hosszú meddő időszak és az akkori viszonyok, amikor sem az Isten tisztelet, sem pedig az államnak a működése nem volt annyira megbízható, és még nem volt leírva, vagy sokak számára nem volt nyilvánvaló az Isten törvénye minden részletében, akkor azért egészen másként gyakorolták a kegyességüket ezek az emberek. Úgyhogy ebben a fajta megtiszteltetésben, ami itt a kijelentés kapcsán történik, ezt érdemes egy kicsit tovább gondolnunk. Egyrészt, hogy mi is mindannyian olyanok vagyunk, hogy szeretnénk, hogyha kapnánk használható utasításokat, például a gyereknevelés kérdésében, és bennünket is nagyon foglalkoztatott ez fiatalon, hogy hogyan lehet úgy nevelni a gyerekeinket, hogy ők valóban istenfélő életet éljenek, és aztán megbízhatóan, szilárdan álljanak meg azon az úton, amire Isten vezeti őket. Azonban látnunk kell ebből az igéből is, hogy Isten nem engedi meg, hogy mi megspóroljuk azt a napi harcot, ami a gyerekeink neveléséhez kell. Fölteszik ezt a kérdést neki, mire áll a választ, megmondtam, hogy mit mondtam. És utána megismétli ezeket a dolgokat, de igazából nem mond se nevelési szabályt, se egyebet, nem mondja azt, hogy verd, ne verd, nem mondja azt, hogy hogyan viselkedjél vele, adjál erre pendelyt, vagy ne adjál rá pendelyt, és így tovább, ahogy nőnek, minden korszaknak megvan a maga dolga. Mi akkor ennek a történetnek, ami megváltozott Manoachban és a feleségében? Én azt gondolom, hogy nagyon is fontos dologgal gazdagodtak itt ők, mégpedig az, hogy az úrangyala ugyan szabályokat nem adott, de helyreállította az Isten tiszteletüket. Mégpedig abban, hogy az úrangyala kijelentette, hogy nem neki, nem másnak, hanem az élő Istennek kell áldoznotok. És az volna egy nagyon fontos üzenet, hogy ti is úgy tekintsetek a saját házassági közösségetekre, és a gyerekeitekkel való családi közösségre, hogy abban az Isten tisztelete a helyén legyen. Hogy valóban csak az élő Isten előtt boruljatok le, hogy a ti kegyességi példátok az megvalósítsa, és azt az üzenetet hordozza, ami megerősíti őket az élő Istenhez, a Jézus Krisztushoz való tartozásban. Nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat ez megszakítatlan legyen. Ne legyen olyan, amit egy idő után feladunk, mert úgy érezzük, hogy ez fárasztó, vagy nem fér bele a napjainkba, és így tovább. Ennek megvan az ára, hogy korán reggel fölkeltek, együtt olvastok igét, együtt imádkoztok, és ebből a szimasátorból lép ki a maga munkájába, vagy éppen marad otthon a gyerekekkel, és azt kívánom nektek, hogy ez az életgyakorlat, ez meggyökerezzen, megerősödjön a ti életetekben.
Az asszony testvéreknek szeretnék néhány gondolatot. Korábbi csendes heteken mindig az volt a tapasztalatom, a családfő bemutatta a családot, illetve a feleségét, önmagát, majd azt mondta a gyerekekről, majd az asszony. No, hát akkor, ha az asszony ennyire a fókuszban van, akkor egy picit beszéljünk az asszonyról. Itt van Manoach felesége, egy nő, akinek még neve sincs. Ezzel gyötrődünk egy életen át. Kapunk gyerekeket, forgatjuk a mókuskereket, abból, amit megcsináltunk, leginkább az látszik, amihez nem nyúltunk. A háztartásban sosem az látszik, amit csináltunk. A gyerek mindig jó, kivéve, ha jön valaki, vagy ha elmegyünk vele valahova. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami nagyon-nagyon nyomasztó nekünk nőknek, és hát általában mi vagyunk a cukis stréber kislányok, akik már az első tanítónénnek is a kedvencei vagyunk, és tanulunk, és képzést szerzünk, és továbbképzést szerzünk, és a továbbképzés továbbképzésére is elmegyünk. És akkor megszületik az első gyerekünk, addigra már természetesen kiolvastuk az összes nevelési könyvet. Itt azért megjegyezném, hogy akkor, amikor én ifjú anyuka voltam, akkor volt valaki, aki hosszasan és részletesen tagolt a Biblia alapján, hogy miért kell a gyereket venni. És nem olyan régen elmentem ugyanennek az embernek az előadására, aki hosszasan és részletesen tagolta a Biblia alapján, hogy miért tilos a gyereket verni. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi tanácsok azok nagyjából ennyire jók. De Isten, aki a csodálatos tanácsos, az ott fog mellettünk állni, de föl kell tudnunk adni azt, hogy mi képesek leszünk teljesíteni. Én most így 4 felnőtt gyerek anyukájaként nagyon határozottan el tudom nektek mondani, nem tudok gyereket nevelni, és fogalmam sincs, hogy mit kell velük úgy általában csinálni. De el lehet kérni napról napra a teendőt, és akkor visszatérek az eredeti mondandómhoz, ez a neve nincs. Tehát engem nagyon megérintett ebben a történetben az, hogy még a Bibliában is fontos az, hogy neveden szólítottalak, sok-sok névvel kapcsolatos ige van, a név, hogy ki is vagyok én, ez egy fontos dolog. És itt nem véletlenül az ige nem mondja meg, hogy hívják ezt az anyát. Igazából olyan érdekes, hogy egyszer rákerestem a Wikipédiára, ott még 2 nevet is fölajánlott a Manoach feleségéhez. Ezek vagyunk mi emberek, mi képtelenek vagyunk belenyugodni abba, hogy ne legyen nevünk. De Isten azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy te ki vagy. Nem az a kérdés, hogy mi a neved és mekkora neved van, hanem az a kérdés, hogy vagy-e velem olyan kapcsolatban, hogy le tudjam nálad tenni az ajándékot, és ki tudjam-e magam jelenteni neked. Manoach felesége kapta a kijelentést, és nem tartotta meg magának, hanem rohant a férjéhez, és ketten együtt beszélték meg, vették az üzenetet, és aztán teljesítették a feladatot. Tehát, drága asszony testvérem, hogyha heteken át rosszul alszol, keveset alszol, aggódsz, és úgy érzed, hogy semmire nem jó az, amit csináltál. És persze mindenki a férjedet dicséri, mert nagyszerű előadó, kiváló lelkipásztor, remek mérnök. Déri Tibornak van egy nem igei megfontolású mondata, de mégis idézném, minden híres férfi árnyékában egy szenvedő asszony kuporog. Ne legyünk szenvedő asszonyok, de merjünk a férjeink árnyékában lenni, merjünk neve nincs asszonyok lenni, de vegyük az üzenetet, és képviseljük azt következetesen.
Még egy vallomással tartozom, hogy engem megszégyenített ez az ige, hogy mi férfiak hányszor toljuk ennyire túl a biciklit, mint ahogy Manoach. De látják ezt a csodát, mind a ketten örvendezik a szívük, és akkor egy ilyen hülyeséget mond, hogy meg fogunk halni, mert látjuk az Istent. És hogy hányszor van bennünk ez a hú, akkor most itten dárdát, kardot elő az úton, mit tudom én, nagyon határozott lépéseket teszünk, és akkor olyan jó, hogy van mellettünk egy olyan, aki egy sokkal gyakorlatiabb földön álló asszony, aki szinte, mint hogyha egy ilyen ige hirdetés lenne ez a közbevetése, hogy kihúzanítja, hogy hát ugyan már miért akart volna Isten megölni bennünket, akkor ezt nem hallhattuk volna, meg nem láthattuk volna, meg nem fogadta volna el a kezünkből ezt a kijelentést. Úgyhogy tudjunk a gyereknevelésben is, meg az összes házastársi kérdésben úgy tekinteni egymásra, hogy kiegészítjük egymást így. Az egyikünkben kell lenni a lelkesedésnek, meg a nagyszerű ötleteknek, és kell egy másiknak, aki ezt utána leporolja, lehűti, és üzemi hőmérsékletűre változtatja, ami aztán utána már használható lesz. És most egy kicsit szeretnénk megosztani veletek néhány dolgot a közös időszakról. Én azzal tréfálkoztam korábban, hogy ahány gyereked van, és ahány éves, összesen annyi nevelési év gyakorlatod van. Hát most már ugye azért 25 éves a legkisebb páros, azért ezt most már nem számolom tovább, de addig, amíg ki nem repülnek, addig azért az nagyon sokat jelent, hogy te mennyi időt töltöttél már a gyerekeid társaságában, mennyi olyan konfliktus és egyéb helyzet volt, amiben valamilyen módon ezeket meg kellett oldani, amikor kérdések hangzottak el, amire válaszolni kellett, és így tovább, ki már tudja ezt. De tudjuk, hogy ez nem akkor kezdődik, amikor mi elhatározzuk, hogy mostantól már gyereket nevelünk. Hanem, ahogy itt az előbb mondtam, már akkor, amikor az Isten angyala kijelentette ennek a névtelen asszonynak, hogy gyermeke lesz, meggyőződésem, hogy már méhen belül működik ez. A 12 hetes gyereknek már komplett hallórendszere van, és a környezeti zajokat és a hangokat, meg a beszédet, meg a kiabálást átérzi. Ezen kívül egy olyan vérkörre van kötve, amelyikben azok az ingerület átvívő anyagok, amelyek az anya szervezetében nagyobb mennyiségben vannak, a lepényen keresztül átjutnak. Tehát akkor, amikor az anya stresszel, akkor az ő vérében is megjelenik az adrenalin, meg nagyobb mennyiségben a mellékvesek térek szteroid hormonjai, és ő ugyanúgy átéli az izgalmat, mert az ő szíve is ugyanúgy gyorsabban fog dobogni, vagy átélheti a félelmet. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy például klasszikus zenét hallgatunk, vagy pedig valami horrorfilmet nézünk a terhesség idején. Ezen kívül, akik a környezetében vannak, azok egy idő után ismerősnek tűnhetnek számára, tehát a születés után bizonyos hangokat be tud azonosítani, és azok iránt más lesz a reakciója. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy kikkel van körülvéve ez a gyerek. A születéssel csak tulajdonképpen kézzel foghatóvá válik az ő jelenléte. Egyébként az a 280 nap, ahogy mondtam, egy nagyon fontos időszak már az életében, és a közös életünkben is. Én nagyon örülök annak, amikor az rendelésemen az anyák az édesapákkal együtt jelennek meg. Én külön teret is biztosítok arra, hogy az ultrahangvizsgálaton láthassák a saját gyereküket. Én visszaemlékszem, amikor saját Petra lányomat 11-12 hetesen láthattam először, de nem akkor tudatosult, hogy én most apa vagyok, és innentől kezdve már felelős vagyok még egy valakiért. Hát nagyon kis béna készülék volt az, de a mozgását láttam. És ugyanígy nagyon megdöbbentő volt számomra, amikor a saját első unokámat láthattam, mert én vizsgáltam őt ultrahanggal, és már akkor láttam azokat a mozdulatokat, gesztusokat, amelyeket az anyjának meg a saját családjában előforduló dolgok voltak, hogy már 12 hetesen belejük van programozva bizonyos dolog. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha a gyerekeitekben visszatükröződnek ezek a dolgok, mert bizony már méhen belül megváltozik ez a helyzet. A szülés az egy nagy változás, és az a látásunk, hogy sok anya azért válik depressziósá a szülést követően, mert egyedül marad azokkal a feladatokkal, amik ilyenkor ráterhelődnek. Esetleg még több kisebb gyerek is körülveszi őt, ott van a háztartás, meg az összes többi, és nincsen lehetőségük arra, hogy abba a szociális közegbe, hálóba, ezekkel kapcsolatot tartva megszabaduljanak ezektől a feszültségektől. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége volna, hogyha például a gyülekezetben egyébként már honos komatál intézményét, kiki úgy tekintené, mint egy szolgálatot azok iránt, akik most ebben a helyzetben a legnehezebb fizikai próbákat jelentő helyzetben segíteni tudnak. Ami nagyon fontos volna, hogy ez nem pusztán a főzésben kiteljesedő dolog, vagy hogy eljuttatjuk ezeket az élelmiszereket. Vannak ilyen emlékeink, amikor valaki elmondta, hogy neki nagy élmény volt, hogy a spenótot milyen sokféleképpen lehet elkészíteni egy tavaszi időszakban, vagy valaki, akinek a gyümölcsleves volt a kedvence, az legalább 8 féle gyümölcslevest megkóstolhatott ebben az időszakban, hanem az, hogy egy pár percre üljünk be az anyákhoz. Mártinak van egyébként ilyen élménye.
Egyszer valakinek vittem egy, nálunk a rakott krupli volt a klasszikus, mert én azt összeraktam, és azt frissen meg lehetett sütni. Megérkeztem, elvette a tepsit tőlem az anyuka, majd a kezembe nyomta a gyereket, és azt mondta, hogy 2 napja nem zuhanyoztam, ez meg itt ordít. És elment zuhanyozni, én nem tudtam mást, mint imádkoztam ott a karjaimban a síró gyerekkel, utána megölelgettem az anyukát, együtt imádkoztunk, és eljöttem. És az egész nem volt több 20 percnél, és nem történt semmi más. Csak közösséget vállalhattam vele, ő megérte azt, hogy föloldódjék a kirekesztettség érzése, meg egyáltalán megerősítették őt abban, hogy nem romlott el a gyerek azért, mert ordít, és ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván nem telepszünk rá arra az illetőre, de nagyon-nagyon fontos a szociális közeg, és akkor, amikor ez viszont egy negatív példa, amikor az ikrek voltak picik, Lajos eszméletlenül sokat dolgozott, és fizikailag voltam képtelen eljutni a bébikkel a gyülekezetbe, és ez most így valószínű megbotránkozást fog kelteni, de lefogtam a gyülekezetbe járásról. Hát jött haza Lajos, és mondta, hogy na, hogy menjünk, és én úgy nem értettem, hogy hova kéne nekem menni. Hát az elmúlt hetekben nem szoktam menni sehova. És az egy döntés volt, hogy igen, akkor öltözünk és megyünk a gyülekezetbe. Mindig talál egy asszony kifogást, hogy most miért nem tud menni. A gyerek 3-at köhintett, a gyerek 1-et se köhintett, stb.
És azt hiszem, hogy volna itt helye annak, hogy hogy idősebb házaspárok, vagy akár nagyobb gyerekeinket is bevonva időnként megjelenjünk, hogy ezek a házaspárok el tudjanak jutni mondjuk egy páros körre, vagy egy ilyen táborban, ahol most láthatjátok is ezt a munkamegosztást. Számomra egyébként ilyenkor egy felemelő érzés látni, hogy 11-12 éves kamasz nyurga fickók tolják a babakocsit egy alvó gyerekkel, meg terelgetik maguk körül, meg idomítanak 10 kis bolhát, és egy olyan skillre tesznek szert, amit majd apaként fognak tudni valamikor használni, de már most ott elülteti a szívükbe Isten ezt, hogy ők apák vagy anyák.
A tábor kapcsán egy példa, nyilván minnyáján azt gondoljuk, hogy a mi gyerekeink különlegesek. Én is ezt gondoltam, amikor az első gyerekemmel 8 hónaposan Tiszavárkony Citybe mentem csendes hétre szolgálni. Azt mondta a férjem, hogy ott egy panzióban fogok én lakni. Hát ez nekem már akkor olyan nagyon gyanús volt, de hát jó legyen. Na, oda érkeztünk, hát kiderült, hogy ez a panzió, ez egy kocsma volt, ahol a román seffelők időnként megálltak, mert jöttek át, húzták a székeket, szóval borzalmas volt. Végül is az alternatíva az a Tiszavárkonyi parókia felújításra váró konyhája volt, oda költöztünk át. A kőre letettünk szivacsokat, mi felnőttek ott voltunk, a gyerek a hálós járókában volt, szóval érdekes volt. Csomó mindent produkált, amit otthon egyébként nem szokott, de hát nem verhettük fel az egész házat, úgyhogy én nekem az éjszakai elfoglaltságom is megvolt. És két dolgot munkált ebben Isten is tulajdonképpen emiatt, a két dolog miatt szeretném ezt elmondani. Egyrészt megtanított arra, hogy nem én vagyok a mindenható. Tehát én nekem már az egy hatalmas trauma volt, hogy nem az én általam főzött főzeléket ette a gyerek, hanem bébi ételt kellett szegény, nyomorult árvának ennie. De az egészet megkoronázta az, hogy a jól lakott gyerek a babakocsiban nézelődött, mi pedig ettünk, ott egy óvodában volt megrendelve az ételünk. A 120 kilós konyhás néni vigyorogva jött, és mondta, hogy nagyon cuki ez a kisgyerek, majdnem egy egész tejfölös lángost megevett. Na, úgy érzékelem, hogy vettétek az adást, hogy én mit éreztem, na a következő éjszaka már nem csak a gyerek miatt nem aludtam, hanem az aggodalmaim miatt sem, ám de a gyerek nagyon jó ízűen. A másik ilyen az volt, hogy volt a csapatban egy férfi, aki nagyon utálta a keresztényeket, mert a felesége minden áron tuszkolta a megtérésre, de hát jó, ő engedelmes volt és eljött. És hát nem volt más menedéke, mint az a kis cuki gyerek ott a hálós járókába, aki még a pelenkát is levette magáról, és ennek kapcsán kénytelen volt szóba állni a szüleivel. Mármint, hogy velünk. És aztán, hát nem rajtunk múlt a dolog, de a lényeg az, hogy Kacsi azóta is oszlopos szolgálója a gyülekezetének. Tehát, hogy hogyan használja föl Isten ezeket a helyzeteket, azokat mi nem látjuk előre, de engem minden esetre tanított, hogy ne csak a számmal valljam azt, hogy Isten tulajdona, és Isten óvja őt, hanem éljem is meg azt.
Akkoriban még nem volt mikrohullámos sütő, úgyhogy mi forraltuk egy lábosban a vizet, és abba volt beleállítva a konzerv. És először ki kellett próbálni, hogy az eléggé átmelegedette, meg összekeverni, meg egyebek. És mikor Petra már kellőképpen éhes volt, itt mondta ki az első szót, hogy amen, 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 mert már olyan éhes volt, hogy már nagyon várta, hogy az első kannálab a szájába kerüljön. Mert ugye hát étkezést nem kezdünk el imádság nélkül. És azt hiszem, hogy fontos az, hogy mikor kezdjük el. Ahogy mondtam, szerintem már a méhen belül elkezdjük az áhítatot, vagy a közös éneklést. Nálunk a gyerekénekes könyv volt egy ilyen minta. Nagyon sokat ismertek belőle a gyerekeink, és abból volt is néhány ilyen kazetta feldolgozás, amit folyamatosan hallottak. Tehát egészen kicsi koruktól kezdve kicsit belenőttek abba, hogy a kegyességünk része volt a közös éneklés, a közös imádság. És ezzel már át is léptünk tulajdonképpen a kisgyermekkorba, amikor az nagyon fontos, hogy a gyerekeink számára az irántuk való szeretetünknek a legfőbb kifejezését tulajdonképpen egy hárombetűs szóval tudjuk kifejezni. Mégpedig nem úgy betűzik azt, hogy szeretet esszel, elvel, errel és a többi, hanem úgy, hogy IDÖ. Azaz a gyerekeink a velük töltött időt élik át úgy, mint a mi szeretetünk megnyilvánulását. Tehát ebben a korai időszakban, a kicsi gyermekkorban, a velük együtt töltött idő az, ami kamatozik, amit kihasználhatunk akár arra is, hogy bibliai történetet, mesét, mondókát mondunk, és így tovább, eközben ők megtanulják a szabályokat, amikor már nagyobbak, akkor lehet egyszerű társasjátékokat, kinevet a végén, és hasonlókat is játszani, és eközben szert tesznek azokra a dolgokra, amelyeket nem oktatásként, hanem egyszerűen alkalmazkodásként élnek meg. Jó dolog egy feladatos füzet, és sok mindenbe megtanítja a gyerekeket, de az a tapasztalatunk, hogy ma az anyák egy kicsit másként működnek. Tehát nem hiszem, hogy 100 évvel ezelőtt is feladatos füzetet oldottak volna meg az anyák a gyerekekkel, és a napból x órát a gyerekük mellett ülve folyamatosan trenírozták volna őket arra, hogy majd milyen feladatokat kell az óvodában megoldani ahhoz, hogy az iskola érettséget elérjék. Ezzel szemben nagyon kevesen tudnak önállóan játszani környezetükben, és ezt erre pedig szert kell tenniük. Én azt gondolom, hogy a szabadság első foka az, amikor egy gyerek a járókában vagy a kiságyában egy hosszabb időt el tud tölteni sírás nélkül, és közben játszik. És ez a fajta lehatárolt tér, ez egy fontos dolog. Ez nem azt jelenti, hogy kirekesztjük teljesen az életterünkből, de az első olyan lehetőség, hogy ő neki saját magának is föl kell tudnia találni magát, meg a környezetét föl kell fedeznie, és aztán ő előbbre fog ebben haladni. Igen.
Ehhez szeretném azt mondani, ugye azzal kezdtük az elején, hogy a gyerek kerül a mi családunkba. Tehát nem ő a kis király, királyi nemzetség, mert ugye azt mondja az ige, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok, ennek a családnak a tagja ő, kis királyfi, de nem ő körülötte forog a világ. És ennek része az, hogy ebben a korban megtanulja azt, hogy mama és apa igét olvasnak, és addig nekem el kell tudnom magam foglalni. Hazajön apa, és megszólal, akkor nekem kell tudnom várni. Nyilván a felnőtteknek is kell mértéket találni, tehát nem arról van szó, hogy az apa megtartja a székfoglalóját, és az alatt a másfél éves gyerek vigyázálásban ül, hanem kell tudnia egy fél mondatot várni. Várd meg, apa befejezi, és utána lehet. Nekem ez egy hatalmas élmény, nálunk a gyerekek 2 éves korukig mindig velünk voltak a hálószobában. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindaz, ami példát elmondok, az nem másokra kiterjesztendő tanács, hanem csak személyes példa. Tehát ott voltak velünk, de amíg mi a reggeli csöndességünket tartottuk, addig nekik csöndbe kellett lenniük. És ez egy nagyon kedves élményem, hogy egyetlen fiú gyermekünk már nem volt velünk, de a gyerekszobából bekukkantott, és meglátta, hogy az anya egyedül fekszik a francia ágyon. Azonnal jött, beült az apja helyére, vette az útmutatót, és felolvasta. Krisztus megszületett. Amen. És aztán ment a dolgára, de tudta, hogy a nap első fejezete az, hogy a férfi elolvasta az igét.
Egyébként, hogy Isten mennyire komolyan veszi azt, hogy mi odaszánjuk-e magunkat erre a feladatra, azt Isten nagyon tanulságosan mutatta meg. Mi mind a ketten olyan családban nőttünk fel, ahol a napi igeolvasásnak, az Istennel való közösségnek gyakorlatilag nem volt tere figyelme, lehetősége, egyszerűen ők is úgy nőttek fel. És nekünk, minket nagyon feszegetett az már, mikor jegyesek voltunk, hogy de hogy fogjuk tudni ezt csinálni, hogyha nem látunk jó példákat. Hát Isten először is beépített bennünket egy keresztény családba, ahova meghívtak bennünket a legkisebbnek, a kereszt szüleinek. És volt lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk magunkat, mint leendő szülők, mert volt úgy, hogy a négy gyerekkel ott hagytak, hogy akkor ők most elmennének moziba. Akkor volt olyan, hogy ilyenkor az egyik gyerek lázas lesz, akkor látta, akkor mit kell ilyenkor csinálni. Szóval ez egy izgalmas feladat volt, de láthattuk azt is, hogy hogyan tartanak csendességet, hogy van úgy, hogy a kis egyéves, meg a majdnem iskoláskorú bátyja ugyanúgy, ugyanabban a térben van, ugyanazt hallgatja, és így tovább. Ez számunkra egy nagyon jó lecke volt. De azért mégiscsak akkor éles a helyzet, amikor az ember már a saját gyerekével kapcsolatban szeretné tudni, hogy tehát akkor mikor kell elkezdeni bibliai történeteket hasogatni. Jellemző Tolnai Lajos nagy didaktikai és pedagógiai felkészültségére, mikor elhatároztam, hogy akkor ezt most elkezdjük, volt egy aktuális téma, megszületett a nem édes unokatestvére Pál úr Jonatán, és onnantól kezdve Tolnai Petra elkezdett imádkozni azért, hogy neki kistestvére legyen. És hát mondom, hát akkor kellene egy olyan történet, amiben valami hasonló van, mert ez biztos szimpi. És akkor a Sámuel első könyve első részéből a kis Sámuelnek a történetét olvastam. Neki tényleg lekötötte, akár 20 percet ott beszélgettünk, másnap mentem volna tovább a történetbe. Nem ő a kis Sámuelt szeretni. Én nem tudom, hogy hányszor olvastuk el a kis Sámuelt, aztán egy idő után azért már akkor más témákat is vettünk. Miért mondtam ezt el? Jóval később, már szerintem olyan harmadik, negyedikes lehetett, mikor az iskolában a hittanára kérdezte, hogy na és ki tud valamit Sámuelről. És akkor az én drágám fölnyújtotta a kezét, és azt mondta az igazgató lelkész, aki a hittanáruk volt, hogy hát akkor légy szíves, mesélj nekünk valamit Sámuelről. Élt egy ember Ramatáin Cófinban, két felesége volt, az egyiket Annának hívták, a másikat Peninnának. És akkor Tolnai Lajos megszégyenült, mert az én gyerekem felmondta a Károli Biblia szerint az 1 Sámuel 1-et. Abban a régi archív szöveggel, amit ma alig-alig beszélünk. Ugyanakkor mégis Isten megszégyenített abban, hogy ennek a gyereknek a szívébe oda helyezte ezt az igét, és az valóságá vált. És valóban meghatározta az ő egész életét, az, hogy viszonylag korán elkezdett a Bibliával foglalkozni. Viszont ezeken az alapokon már jó volt elindulni utána később a többiekkel. Nekünk az a, vagy nekem legalábbis az a személyes látásom, hogy nem kell nekik gyerekbibliát adni. El fognak jutni, és nagyon hamar eljutnak, miután az élő emberi beszédet értik, összerakják a dolgokat, hogyha mi az eredeti szöveget, nem mondom azt, hogy a Károli Biblia szerint, hanem egy jól használható fordítást tesztek eléjük, ők azt fogják tudni értelmezni. És mindig annyi el fog jutni a szívükig, amennyit meg kell érteni.
Lajos, még itt hadd étszák, csak attól félnek, hogy nagyon kifutunk az időből.
Szóljatok, ha már nem bírjátok.
Az egy nagyon nagy tapasztalat nekünk, hogy ugye mindig azt mondják, hogy hát milyen horror a történetek, az ószövetségi történetek, és az egyik gyerekünknek a legkedvesebb története Dávid és Góliát története volt. Az is körülbelül annyiszor elhangzott, mint az a kis Sámuel története. És aztán nemrégiben mondta el, hogy ő tulajdonképpen már középiskolás volt, amikor realizálta, hogy az nem ott végződik, hogy és Dávid elterült. Vagy Góliát elterült, hanem azzal a fejjel lett valami. De azt mondja, hogy ő neki kisgyerekként, ott már megvolt a katarzis, hogy repült a kavics, Isten győzött, Góliát elterült, kész vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Isten igéje élő és ható, nagyon sokat mondtunk egyébként nálunk a gyerekeknél, ez mindig egy kérdés volt, történetet kérsz vagy mesét. És rengeteget meséltünk, és rengeteg bibliai történetet, és azt figyeltem meg, hogy a gyerekek számára sokkal inkább valós Isten cselekedete, mint az én számomra. Volt például egyszer egy ilyen, hogy föltett egy kérdést a gyerek, hogy mama, ha itt földremegés lenne, összedőlne a házunk. Mondtam, hogy össze. De az nem lehet, mert Isten Lótot is kimentette. Tehát számukra ez valóság, érdemes, én egy kicsit finomítanám ezt a képes biblia dolgot. Lehet képes biblia is, hadd lapozgassa, miért ne, de az eredeti szöveggel mi azt tapasztaljuk, hogy jó volt, hogyha megismerkedett. Az intézményes korszakra lépnénk át, hát akkoriban, amikor a mi gyerekeink voltak ilyen kicsik, akkor még nem volt ilyen kézenfekvő az egyházi óvoda, iskola, stb. Mi azt látjuk, hogy az intézmények nem sterilek, de az ige azt mondja, hogy akár szívből, akár színből hirdettetik az Úr igéje, annak áldása van. És nagyon mi kipróbáltuk a nem egyházi óvodát, mert csak az volt, és aztán kipróbáltuk az egyházi iskolákat, amik olyanok voltak, amilyenek, de legálisan olvashatták a gyerekek az igét, és volt hittanórájuk, tehát ezek jók voltak. Azt meg kellett tanulni a gyerekeknek, hogy annak ellenére, hogy egyházi iskola és úgymond keresztény családok gyerekei, nem mindent csinálunk egyformán. És akkor ez úgy konfliktus is volt. Ekkor alakult ki ez a szlogen nálunk, hogy mutasd meg, hogy hol van leírva a Bibliában. Mert ők is ragasztanak magukra tetkót, mi miért nem ragaszthatunk magunkra tetkót. És akkor Lajos felolvasta a három Mózesből, hogy mit ír erről Isten igéje. Vagy megtapasztaltuk azt, hogy nem volt szimpatikus a gyerek a tanárnak, még tanárbácsi azt is magyarázta Lajosnak, hogy hát föl kéne adni ezt a nagy hívősdit, hogyha egy ilyen semmire való gyereket neveltünk. De mindez arra volt jó, hogy meg tudtuk mutatni, és ezt most a szó jó értelmében értsétek, tehát nem arról volt szó, hogy mi most produkálni akartunk valamit. Hinlódtunk, küzdöttünk Jézussal, és Jézus fölragyogott ennek a sztorinak a végén. Megtanulták a gyerekeink azt, hogy szeretjük és elfogadjuk őket olyannak, amilyenek, de nem menekítjük ki őket minden bajból, de nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy van egy pont, ami után már nem tudunk hatni a gyerekeink, és elmondhatjuk, amit gondolunk, de oda kell bíznunk őket az Úrra. Nem, mintha 0 percesen nem kellett volna oda bízni, de ez ahogy növekszik az életkoruk, annál inkább növekszik az önállóságuk is, és a mi hatáskörünk is. No, egyszer volt egy fegyelmi ügylet, egy csapat gyerek produkált valami nagyon egyszerű, de az iskolát nagyon fölháborító történés, és mire megjött a fegyelmi tárgyalás, és mire már én és a gyermekem ott voltunk a fegyelmi tárgyaláson, akkor kiderült, hogy igazából az én gyerekem csinálta egyedül, mert az összes többit kimentették a szülei. Na most ez nagyon groteszk volt, de én akkor is azt tudtam neki mondani, hogy fiam, én nem voltam ott, én nem tudom, hogy mi történt. Egy biztos, hogy nekem te vagy a gyerekem, én téged nagyon szeretlek, és ott vagyok veled, és végigcsináljuk a büntetést. Volt igazgatói rovó, volt kettes magatartás, minden volt. Végigmentünk az úton, megtanulta belőle azt a leckét, amit Isten meg akart neki tanítani, és derék ember lett belőle. Ezzel szemben azokat, akiket kimentettek, azok közül egyikről se tudjuk, hogy leérettségizett volna. Még elment egy iskolába, meg még egybe, meg még egybe, és aztán lett valami valahogy. Tehát ez az egyik, a másik, amit mondani akartam, ez a 2006, akik az idősebb korosztályhoz tartozunk, azok tudják, hogy ott mi minden volt, gumilövedék és egyebek, de volt a végén a Kossuth téren gulyás. És hát természetesen az nagyon vonzó volt, én meg, mint okos férfi és hatékony anyuka, megmondtam, hogy gulyásevés nincs, úgyhogy ekkora kell, kiszámoltam, ekkora kell otthon lenned, én is rohantam haza a munkából, nyakamat kitölve, gyerek minden alkalommal pontosan otthon volt, ám de finom volt a gulyás. Fogalmam sincs, mit csinált, valószínű, hogy ellógott egy órát, vagy akármi, de hát azért a gulyást megkóstolta. Na most, én azt hiszem, hogy erre számítanunk kell, bár lehet, hogy ti majd csodálatos gyerekeket neveltek, és nektek nem fog ilyen előfordulni, hogy nincs, tehát Isten itt szembesített engem azzal, hogy semmire nincs hatalmam. Övé a gyerek, enyém a feladat, és a legfontosabb feladat az az, hogy szeressem Istent, és szeressem a gyerekemet, és az összes többinek pedig nem vagyok ura.
Még annyit visszatérve ehhez az intézményes neveléshez, hogy bennünk egy igehirdetés tudatosította, hogy akkor, amikor a keresztelőn fogadalmat tettünk, akkor abban van egy ilyen kitétel, hogy nem csak keresztjén módon fogom nevelni, hanem neveltetni is. És hogyha van erre lehetőség, akkor ennek szerezzünk érvényt. Így kerültek a gyerekeink egyházi iskolákba. Ahogy itt Márti mondta, ugye itt sem csak az Isten kiváló és hibátlan szentjei tanítanak, meg nem a szenteknek a gyerekei és a szentek maguk járnak az iskolába. Tehát itt szenvedik el először az első konfliktusokat, és ez az óvodában is ugyanígy van. Egyre több időt töltenek tőlünk távol, és egyre több olyan infót és dolgot hoznak haza, aminek otthon sem gyökere nincsen, sem pedig helye. Olyan szavak kezdenek el megkonosodni a szótárukban, amit otthon nem szoktunk használni. Egyszer nálunk is egy ilyen volt, és azt találtam ennek az egésznek a leleplezésére, hogy az a bizonyos műszó, amelyik a férfi nemi szervre vonatkozik, megmutattam neki az anatómiai atlaszban, hogy ez ezt jelenti. És először nagyon nagy pillantások voltak, de onnantól kezdve elveszítette a bűvét ez a szó, sőt, amikor az óvodában valaki más ezt mondta, akkor ő fölvilágosította, hogy ez tulajdonképpen mi is. És onnantól kezdve a környezetéből kiradírozódott ennek a szónak a varázshatalma. Úgyhogy legyen bátorságunk arra, hogy az ilyen kérdésekben leplezzük le, mert ebben pont az a sátáni, hogy ők kipróbálják, hogy annak milyen hatása van, és hogyha minket az megbotránkoztat, akkor az megerősítés, és akkor ők újra és újra be fogják azt dobni, és bennünket leterítenek vele, viszont hogyha ezt ilyen módon kioltjuk az erejét, akkor azt gondolom, hogy ez hosszabb távon is működhető dolog lehet. Egy következő korszak a kamaszkor. Ki vagyok, mennyit érek, mivé leszek, kipróbálják a határokat, sőt, megkérdőjelezik a határokat a családon belül, és ebből a szempontból az én számomra mégis egy pozitív időszak volt, hiszen ilyenkor már értelmesen lehet velük beszélni, kérdéseik vannak, van humoruk, van sajátos látásmódjuk, összehasonlítják a külső dolgokat a családon belül tapasztaltakkal, sokszor saját magunkat is szembeállítanak magunkkal, hogy ezt mondtad, de az van, és ezek örömmel töltenek el, amikor bizonyos dolgok egyszer csak visszaköszönnek. Máig emlékszem, több órás vitát folytattunk, a legidősebb volt az, aki leginkább lázadta az otthoni törvényszerűségek ellen, és egy nagyon fontos etikai kérdésben leckésztetett bennünket. Majd véletlenül nem is akartunk a tanúi lenni a telefonbeszélgetésnek, egy barátjával beszélt néhány nappal később, mondom, ez nem lehet igaz. Ugyanazokkal a szavakkal érvel a barátnőjének arról a kérdésről, amit tőlünk hallott. Tehát az a szembenállás, amit ő megfogalmazott a vitában, az ott, mint hogyha nem is lett volna, hanem a mi érveinket mondta el a szembenálló félnek. Tehát valahol számíthatunk arra, hogyha jót vetünk, és erre a kicsikor a legalkalmasabb az a tapasztalatunk, hogy a 7 évestől olyan 6 éves korig olyan a szívük, mint a szivacs, hogyha akkor igével töltjük meg, akkor igével lesz tele, és az a későbbiekben kicsirázik, felnő, és jó gyümölcsöt fog hozni, utána már máshonnan is válogat magának, az már másfajta gyümölcsöket fog hozni, de ezt láttuk, hogy ezek a dolgok ilyen módon visszatérnek. Nem ez volt az egyetlen ilyen megtapasztalásunk, de nem kell megijedni attól, hogy ha ilyenkor szembeszállnak velünk, szerető lelkipásztorunk mondta azt, amikor el voltunk keseredve az ilyen viták kapcsán, hogy nyugi, semmi más nem akar, csak tisztázni, hogy ugyanott vannak-e még a határok. És ezt az embernek végig kell élnie, végig ki kell állnia. És hogyha a határok nem változnak, akkor működni fognak a dolgok is.
Volt egy másik ilyen dolog, amiben tulajdonképpen én lelepleződtem, de nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek. Az osztály szülői közössége petíciót készült adni egy tanár ellen. És mi nem nagyon mozdultunk, de aztán egyszer egy reggeli kávézáskor Lajos mondta, hogy csináljunk már valamit ezzel a nővel, mert már megint írt egy e-mailt, és ott hezitáltunk, hogy hogy kéne megoldani a helyzetet, mire felszakította az érintett gyerek a gyerekszoba ajtaját, kipenderült, és azt mondta, alá ne merjétek írni, én tőletek nem ezt tanultam. És nekem az volt az első gondolatom, hogy a piszok kölyke mit magyaráz bele a szülői ügyekbe. A második gondolatom meg az volt, hogy milyen hálás lehetek, hogy ez a gyerek már nem csak a gyerekem, hanem testvérem is. Hogy ő egy megtért gyerek, ő tudja azt, hogy mit tanult, és mi már egyszer ezt érveltük neki, hogy miért nem veszünk részt ilyen tüntetésekbe, petíciókba, egyebekbe. És akkor ő most jött, és megerősített bennünket.
A gyermekeim elég sokat nélkülöztek engem, az ügyeletek, meg sokszor a szülésvezetés és egyéb feladatok miatt, és nagyon sokszor előfordult olyasmi, hogy készülöttünk valahova, de akkor jött a behívó szó, és akkor Márték maradtak, vagy egy vendégségbe ott maradtak egyedül, vagy én is az operában a 3. felvonásra érkeztem meg. Ezeket ők többé-kevésbé azért jól bírták, és először egy kicsit ilyen kompenzálásképpen, tudván azt, hogy ők azért akkor, amikor egy ilyen helytállásban én ott voltam a szülőszobán, akkor ők imádkoznak az anyukkal, értem, meg a születendő kisbabáért, meg az anyukáért. És ezt úgy lehetett valósággá tenni, hogy a hétvégén, amikor én meglátogattam a szülőnőket, akkor magammal vittem őket, lelkesedtek értük a szülésznők, meg a csecsemősök, mert jól neveltek voltak, és betartották a szabályokat. Úgyhogy a kisebbek, akiknek nem voltak kisebb testvéreik, ők egyből mentek a csecsemős szobába. Hogy sajnos mindig volt olyan gyerek, akiről lemondtak a szülei, úgyhogy őket megkapták, hogy akkor tessék megetetni, itt van a finom meleg tápszer, nagyon büszke leszek rád, hogyha megeteted, segítettek tisztába tenni, hogy olyan skilleket sajátítottak el, amit aztán fiatal felnőttként vagy egyébként nagyon jól tudtak használni. És kiderült már jóval később, mikor az egyik lányom jelentkezett az egyetemre, hogy ő orvos szeretne lenni, és úgy voltunk Mártival, hogy azért intjük, hogy azért írjon be egy másik szakot is, mondjuk gyógyszerészetet, vagy valami hasonló. Felcsattant, hogy apa, hogy képzeled, hogy én 4 éves korom óta orvosnak készülök, mert én láttam, hogy te hogy beszélsz a betegeiddel, meg a szülésznénikkel, vagy a szülősznőkkel, meg az összes többi személyzettel. Hogy gondolod ezt? Hát erre mit tehet az ember? Széttárja a kezét. És az volt a nagy csoda ebben, hogy bizony a pályaorientációjuk az akár ilyen korán is elkezdődhet, és hogy legyen egy kis bepillantásuk abba az életbe, amit mi csinálunk. És a másik, ami nagyon fontos, hogy már én is megtapasztaltam, mert az én szüleim is orvosegészségügyiek voltak, egy igazságügyi orvos szakértő és egy gyógyszerésznő házasságából születtem, és én nem is tudtam, hogy amikor apám valamiről beszélt otthon, úgyhogy még viszonylag kicsi gyerek voltam, de átmentek bizonyos infók. És amikor az egyetemre jártam, akkor már a klinikumban voltunk, akkor realizálódott bennem, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogyha apáról fiúra szállhatnak a dolgok. Mert én abban a korszakban már orvosi módon gondolkodtam, és azok, akik jöttek a világból, és ott tanulták, vagy ott igyekeztek megtanulni az orvosi praxist, azok mekkora hátrányban voltak velem szemben.
Jó, akkor nagyon, most már lekeverjük, mert lemarad a torna. Az utolsó fejezethez érkeztünk a felnőtt gyermekeink korához. Nekünk most már minden gyermekünk felnőtt, maga útján jár. Nagyon hálásak vagyunk, hogy döntöttek minnyáján Isten mellett, de ez sem mi rajtunk múlott, ezt mi kegyelemként éljük meg, és hát kevesen vagyunk itt ilyen öregek, tehát erre viszonylag kis időt gondolnék szánni, de mint nagyszülők, vagy mint felnőtt gyermekek szülei, azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy képesek legyünk mellékszereplők lenni. Tehát mi azt a feladatot, amit Istentől kaptunk szülőként, azt beteljesítettük. Ez nagyon nehéz, főleg egy nőnek, mert a férfiak azok mennek továbbra is a munkahelyükre, van kiteljesedés. De hát az anyuka az akkor boldog, hogyha a felnőtt gyereke az nála ebédel, de arra nem gondol, hogy ő mennyire lett volna boldog, hogyha az ő férje is az anyukájánál ebédelt volna. Meg mindenfélét ráerőltetünk a gyerekekre, amit éppen nem akarnak, meg föltesztünk ügyes kérdéseket, stb. Egyszer az egyik gyerekemnek mondtam valamit, aki nagyon kedvesen csak annyit mondott. Nekem van egy saját lelkiismeretem, pluszra nincs szükségem. Tehát én azt hiszem, hogy ha mi tudunk a háttérben imádkozni, szeretni, bátorítani őket, elfogadni a dolgokat, az végtelen nagy segítség. És még egy dolog, hogy én úgy látom, hogy közös bibliaóra ide vagy oda, szétszakadtak a generációk a gyülekezetben. Nagyon-nagyon jó az, hogy vannak ilyen családos hetek, mi megtapasztaltuk azt, hogy a gyerekeinknek micsoda bázis közössége az, a kis csapat, akikkel együtt nőttek föl ezekben a táborokban, stb. De a generációk egymással lehetnek bizalommal. Nincsen erre se szabály, hogy hogyan. De elképzelhető, hogy van egy idősebb testvér, aki imádkozik veled, érted, meg tudod beszélni vele a problémádat. Vagy lehet egy fiatal, aki éppen rámutat egy új jelenségre. Na, én például arra jöttem rá, egyszer valaki nekem mondta, hogy várjunk csak. Hát már nem is fogom tudni elmondani, hogy mi volt, hogy valami kifejezést használt, hogy milyen ül gáz, és én ott néztem, hogy ez micsoda, és aztán a gyerekeim elmondták, hogy ez mit jelent, és akkor arra gondoltam, hogy mi evangelizáljuk a fiatalokat, de nem is értjük a nyelvüket, de vajon ők értik-e a mi nyelvünket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, hogy testvérei lehetünk egymásnak az Úrban, generációk együtt lehetünk, használjuk ki ennek a lehetőségét, most már mi is abban örvendezünk és fürdőzünk, hogy a gyerekeink is testvéreink, és kölcsönösen hordozhatjuk egymást.
Két gondolatot szeretnék zárásul mondani. Itt az intézményes neveléshez tartozik még az, hogy volt Mártival egy közös látásunk, ami nem kötelező, tehát mindenkinek a saját bizonyossága szerint kell járnia, de több olyan intő jel van, ami arra buzdított bennünket, hogy ne versenyistálóba írassuk be a gyerekünket, akkor is, hogyha nagyon tehetséges. Az egyik egy egyetemi tanárnak a megjegyzése, hogy azok a gyerekek, akik az éliskolákból jönnek, már amikor az egyetemre kerülnek, csapágyasak. Ugye ez azt jelenti, akinek autója van, hogy a motor olyan állapotba kerül, hogy már nem jön ki belőle a maximum. Az ő elmondása szerint motiválhatatlanok, önálló munkára képtelenek, nem tudják elviselni azt, hogy nem ötösre teljesítenek, és ehhez hasonlók, és ebben szenvednek. A másik hír pedig az volt, hogy ezeknek a gyerekeknek egy része az érettségi előtti években már pszichológus segítségére és gyógyszerszedésre szorul, és ez nagyon elgondolkodtató, hogy nem bírják azt a feszültséget, amivel ez a fajta teljesítménykényszer rájuk hat. Kinek a saját felelőssége? Mi olyan iskolába járattuk őket, ami nem versenyistáló hírében áll, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon jól megállták a helyüket, viszonylag jól érettségiztek, és mindegyikük elsőre felvétetett oda arra a szakra, amelyiken szeretett volna végezni. Tanácsra szükségük volt, tehát volt olyan, akinek meg kellett mutatni, hogy amit kitalált, ott az összes jelen, vagy az összes végzősnek a 25%-a tud csak elhelyezkedni, és 10 év múlva már csak a 3%-uk van a pályán, és akkor belátta, hogy hát igen, akkor ez így nem biztos, hogy oké, és egy másik szakot járt végig. Mindegyikük elsőre végigjárta az egyetemet, és jól végezték el az egyetemet, és úgy látom, hogy miután ez saját döntésük volt, és így mentek rajta végig, a motivációjuk is megmaradt. Mindegyik számára persze megterhelő volt, hiszen az egyetem egy más műfaj, de ezt tudom nektek egyfajta tanácsként adni, hogyha azt szeretnétek, hogy se idegrendszerileg, se függőségek tekintetében ne tegyék ki kísértésnek őket, akkor ennek érdemes a döntéseitekben egyfajta figyelmet szentelni. Még az igére szeretnék visszareflektálni egy szempontból. Ismerjük a történetnek a végét, hogy egyáltalán nem örömteli dolog, amikor Sámson tragikusan vakon és börtönbe zárva végzi, de itt elfeledkezünk arról, hogy nem itt végzi, hanem az Isten kegyelme megtalálja őt, és ő maga kiállt az Istenhez, hogy most még segítse őt meg. És akkor egy olyan győzelmet ad még, amelyik szintén egyértelművé teszi, hogy kié a hatalom. És mi sokszor úgy ítéljük meg, hogy a szülői tevékenységünk, a nevelésünk az egy csőd. És el kell hinnünk, hogyha mi az Isten szerint járjuk az utunkat, és átadjuk nekik mindazt, ami megilleti őket, hogyha a mi kegyességünk, az egész életünk visszatükrözi az Isten félelmet, akkor annak megvan a gyümölcse, akkor is, hogyha ez látszólag nem látszik beérni. Mert Isten azt akarja, hogy az ő terve valósuljon meg. És Sámson élete sem egy tévedés volt. Nem arról szól, hogy Sámson eltévedt, és a saját ösztönei ástak számára egy olyan vermet, amiben beleesett, és utána ebbe belepusztult. Igenis, ő egy nagyon fontos láncszem volt a továbbiakra, ahhoz, hogy Izraelnek visszaszerezze azt a tekintélyt, amiben aztán, amikor Saul és Dávid megjelenik már, mint király, akkor egy egészen más szituban láthatták egész Izraelt, és a környező államokban meghatározóvá vált. Tehát nem szabad nekünk elhinni azt a sátáni hitetést, hogy a mi erőfeszítéseink hiába valóak, ez benne is van az igében, hogy nem hiába való a ti fáradozásotok az Úrban. Legyetek kitartóak, és törekedjetek az Isten szerinti életet eléjük élni. Ebből fognak élni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy gyermekeket bíztál ránk, és köszönjük, hogy az ő jövőjük, egészségük, helytállásuk, egész küldetésük a te kezedben van. Adj nekünk szorgalmat abban, hogy lelkiekben fáradozzunk ezen, akinek kicsi gyereke van, az tudjon példamutatásban, tanításban, törődésben ott lenni mellette, akinek nagy, az hadd tudja őt elhordozni az alakulásában, és hadd tudjuk felnőttként elengedni őket, de imádságban hadd tudjunk mindenkor fáradhatatlanul hozzád fordulni, Istenünk, hiszen ők a tiéd, akiket tőled kapunk. 280 napra a méhen belül, aztán 25 évre, amikor önállóan elindulnak. Arra kérünk, hogy erősítsd meg őket az Isten keresésükben, és hogy találják meg nálad, Jézus Krisztus, azt az oltalmat és azt a vezetést, amit kívánunk nekik. És kérünk, hogy házaspárként is hadd tudjunk, úgy, ahogy Manoah és az ő névtelen felesége tette, helytállni a nevelésnek a feladatában, hogy mindenkor téged hívjunk segítségül, hogy lássunk téged annak az élő Istennek, aki ma is munkálkodsz. Így áld meg bennünket, kérünk. Amen. Amen.